Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. dicséretünket énekeljük. A 150. Zsoltárral dicsérjük a mi Urunkat. Első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 308. dicséretünket keressük elő, és énekeljük el mind az 5 versével. Igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának első részéből a 18. verstől a 25. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg. Máté evangélium első rész, 18. verstől a fejezet végéig. A Jézus Krisztus születése pedig így vala. Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akart őt gyalázatba keverni, el akart őt titokban bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelen néki, mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Mindezt pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szólt, íme a szűz fog a méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból fölébredve úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette, és nem ismerte őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba, meghallgassuk a te áldott beszédeidet. Köszönjük néked, hogy te soha nem mondasz nékünk gonosz dolgokat, hazugságokat, ártó dolgokat, hanem mindig az igazat, a valót mondod nekünk. Látod, hogy veled szemben itt vagyunk mi, akiknek a szíve oly sok gonoszsággal van tele, és ezért sokszor a beszédünk is olyan, amilyen. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk. Köszönjük néked, hogy van számunkra kegyelem, van számunkra bocsánat, és köszönjük néked azt, hogy válhatunk mi is a te igédnek tolmácsolóivá, és tovább adhatjuk mindazt, amit te adsz a szívünkbe és a szánkba. Add, hogy elsősorban ma is megteljünk a te igéddel, a te szavaiddal, és azt adjuk tovább. Azt halljuk meg, azt értsük meg, és azzal telítődjünk be valóban. Kérünk téged arra, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, és ragyogtasd fel nekünk az Úr Jézust, a te áldott fiadat, akiben te visszaadod nékünk önmagadat, és aki által, akiben híve, újra közösségre léphetünk veled, ami teremtőnkkel, gondviselőnkkel, üdvözítőnkkel. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, és add, hogy a meleg ellenére, meg nyugtalan éjszakáink ellenére tudjunk most reát figyelni, és a te szavaidat megérteni, szívünkbe zárni, és követni azokat. Kérünk, hogy légy velünk, Jézusunk nevéért, megváltónkért. Amen. Kedves testvéreim, a 246. énekünk 4. versét énekeljük. 246. ének 4. versét, igehirdetésre készülve, 246. 4. verse, ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket.
Yeah.
Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 10. részében, a 30. versben olvassuk. Én és az Atya egy vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, múlt vasárnap az Úr Jézusban nyert kincsek közül az igaz Isten ismeretet vehettük szemügyre, ma kapcsolódva ahhoz és elmélyítve azt, az Istennel való örök, megbékélt közösséget vegyük észre Jézusban. Ennek a kincsnek végtelen értékét az egész Szentírás összefüggésében tudjuk valahogyan felfogni. Ezért induljunk el onnan, hogy Isten az embert a vele való harmonikus közösségbe teremtette meg. Idézzük fel ezt, hogy a Biblia első lapjától az utolsóig egyértelmű, hogy Isten alkotta az embert, és tette őt a teremtett világnak az élére. Az is egyértelmű, hogy Isten nem csak megteremtette az embert és a világ élére állította, hanem őt a vele való közösségbe teremtette bele. Tehát Isten nem csak megteremtette, a világ élére állította, hanem a vele való közösségre, vagy be, alkotta meg az embert. Eleve olyan lényt alkotott az emberbe, aki, így mondja a Szentírás, hogy az ő képére és hasonlatosságára formáltatott. Vagyis egy olyan lényt teremtett Isten az emberben, aki képes volt a vele való kommunikációra, kapcsolatra. Volt az embernek, az első emberpárnak is volt értelme, intelligenciája, voltak érzései, volt akarata, volt képzelőereje, volt szabadsága, kreativitása, képes volt szaporodni, képes volt kommunikálni. Az embert is bevonta Isten a teremtésnek a művébe, szaporodásra képesítette. Szóval az egész valóját úgy alkotta meg Isten, hogy ő és az ember egy békességes közösségben tudott élni. Haba tortán, hogy nem csak a felsorolt dolgokkal ajándékozta meg Isten az embert, hanem az egész ember, az egész valója, igazság, szentség és jóság tekintetében is hasonlított Istenre. Tehát az ember nem csak így az eszével, az akaratával, az érzéseivel hasonlít, hogy így mondjam, Istenre, hanem a tökéletességében is hasonlított Istenre. Erkölcsileg, hogy így mondjam, Isten egy szintre hozta őt magával. És az ember így ebben az Istennel való közösségben élve kellett, hogy álljon a világnak, a teremtett világnak az élén, és kellett, hogy végezze az ott Istentől kapott feladatait. Megmondta neki Isten, hogy művelje a világot, hogy kutassa ki a világot, hogy éljen a világgal, végezze ott a maga dolgát. Az ember pedig képes volt erre is, hogy a teremtett világba végrehajtsa az Istentől kapott feladatait, de úgy, hogy ugyanakkor képes volt arra is, hogy eközben Istenre figyeljen, és tőle függve végezze itt a dolgait. Úgy szokták fogalmazni ezt egyes okos teológusok, hogy az embert Isten határlényé teremtette, mert úgymond két világ határán volt képes állni. Tudnélik, Isten felé is tudott figyelni, meg tudta érteni a teremtőjét, és ugyanakkor a világ felé is tudott fordulni, és ott pedig képviselni tudta a teremtőjét. Egyedül egy dolgot tiltott meg az embernek Isten, fenntartotta magának azt a jogot, hogy ő határozza meg a jót és a rosszat. És ezért eltiltotta az embert a jó és rossz tudásának a fájától. Mint egy azzal az igénnyel áll továbbra is az ember fölött, hogy én mondom meg neked, hogy mi legyen a jó és a rossz, és így végezd a dolgaidat a világban. Az ember tehát, testvérek, hogy így mondjam, így kezdte a létét ebben a világban. amikor azt mondom, hogy az ember, akkor itt a mi ősszüleinkről beszélek. Az ősszüleinkről beszélek. Mert Ádám és Éva mi ősszüleink. Az ember így indult el ebbe a világba. Mi az ő leszármazottai vagyunk mindnyájan. Az ő leszármazottaik. Egy csodálatos dolog ez, testvérek, ha elhisszük a Bibliának. A kérdés, hogy elhisszük a Bibliának, amit a kezdetről így módon tanít. Ez ott van-e a szívünkbe, ott éle a lelkünkbe, hogy ez volt kezdetben. Isten, aki öröktől fogva ott, megteremtette a világot, és a világ teremtésére föltette a koronát egy olyan lényel, ami ősszüleinkkel, akik rá, képesek voltak rá figyelni, ő volt a számukra az első, ő élvezett mindenben prioritást, ő neki volt tekintély, és utána elmentek az Éden kertjébe, és elvégezték a maguk dolgait, amit Istentől kaptak. Tehát hisszük a Bibliának, hogy ez így volt, vagy azt gondoljuk erről az egészről, hogy ez egy mese, ez egy mitosz, ez egy legenda, egy ilyen emberi kitaláció, vallási elképzelés, aminek a valósághoz, az igazsághoz semmi köze, mert a valóság az az, hogy kezdetben vala az energia, ami aztán valahogy ott összesűrűsödött, aztán felrobbant, aztán nagy véletlenül kialakult belőle egy egysejtű, aztán utána egy többsejtű, aztán utána végül megjelent az evolúció során az ember, állati elődök közül kinőve. Tehát akkor hisszük azt, amit a Biblia mond a kezdetről, vagy azt hisszük, amit az ateista természettudomány állít? Hisszük, hogy ez a valóság, ami itt van, vagy az a valóság a számunkra, amit a tudomány, az ateista, hozzáteszem, ateista tudomány állít. Amikor Laplace-tól megkérdeztem talán Napóleon, hogy hol van ebben a rendszerben, amikor előterjesztette a materializmusát, hogy minden az anyagból nőtt ki magától, véletlenül. Megkérdezte, hol van az Isten ebben a rendszerben, Laplace úr? Akkor Laplace annyit mondott, hogy felség, erre a hipotézisre nincs szükségünk. Szóval akkor most azt hiszem a kezdet tekintetében, amit Isten mondott, vagy azt hiszem, amit az ateista természettudomány állít. Mind a kettőnek messze menő következményei vannak, testvérek. A zsidó kereszténység mindig, a történelmi zsidó kereszténység, a zsidók is, meg a keresztények is vallották, a történelmiek, az újabb kori zsidók, meg keresztények már nem így gondolkoznak, de a történelmi zsidóság és a történelmi kereszténység adva az Isten igéjére, hívja a szónak, az Isten igaz beszédeinek, azt mondta, hogy Isten létezik, ő teremtette a világot, élére az embert, tökéletessé teremtette az embert, aki vele tudott kommunikálni, akinek ő volt az első, és utána így ment el a világba az ember, és végezte a maga dolgait. Ez így indult, ez volt az ideális kezdet. Hiszed ezt? Vagy nem hiszed? Nem nagyon szeretnék erről messze menő következtetéseket levonni, de testvérek, aki nem hiszi ezt a bibliai tanítást a kezdetről, az elindul egy olyan útra, amit tévútnak nevezhetünk. Az az ember, aki nem hiszi el ezt, amit Isten mond a kezdetről, az az ember nem fogja megismerni sem a világot valósághűen, sem önmagát valósághűen, nem fogja tudni, hogy mi a probléma velem, nem fogja érteni az egész, minek jött ide Jézus, meg mit hozott Jézus, mi a megváltás tulajdonképpen, nem érti az egészet. Téves gondolatokat fog ápolni magába az egész zsidó, meg keresztény hitről is. Mert ez, amit a Szentírás mond, ez így koherens, hogy Isten ezzel indította el a világnak, az embernek a történetét. Az ember ilyen volt, rá figyelt, vele volt harmóniában, neki engedelmeskedett, és így végezte a dolgait a világban, egy Istentől való függő helyzetben. Nagyon, nagyon fontos, testvérek, ez, hogy ezt valahogy a szívünkbe forgassuk, és megkérdezzük, hogy ezt hiszem én. Ha nem hiszem, akkor ne csodálkozzak rajta, hogy az összes egyéb dolgokat se fogom érteni, amit a Szentírás tanít. Meg az egész hagyományos, történelmi kereszténységet se fogom érteni. Ez az első pont. A második pont, testvérek, amit kell hangsúlyozzak, hogy az Úr Jézusban érkezett legnagyobb, szinte legnagyobb kincs nagyságát, lenyűgöző értékét megértsük. A második dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy Isten és ember közti harmonikus kapcsolat összetört. Ugye ez az ős eredeti, idilli viszony, amiben Isten az embert állított, és amiben az ember élt egy darabig, és úgy végezte a dolgait a világba, úgy kutatta a világot, úgy szaporodott, úgy élte a házasságát, úgy végezte a dolgait. Ez az idilli kapcsolat, ez az Istentől függő idilli kapcsolat, ez megtört, ez elveszett, ez tönkrement. Ennek annyi lett. Mikor? A bűnesetkor. A bűnesetkor, testvérek. A bűneset történetét elénk adja a Biblia. Nem emberek írták meg, hanem Isten írta meg. Ugyanúgy, hogy a teremtés történetet se emberek írták meg, mert még ha ott lettek volna emberek, akkor se értették volna, hogy mi történik. De a bűneset történetét se emberek találták ki, hanem Isten íratta le nekünk. Így a teremtés történetet is, meg a bűneset történetét is úgy adja elénk a Biblia, mint isteni kijelentést. Isten pedig nem hazudozik nekünk. Az igazat mondja, volt bűneset. Itt is megkérdezhetem azt, hogy hiszed, hogy volt bűneset? Vagy erre is azt mondod, hát ez is csak valami legenda. Valami emberi kitaláció, valami sztori, valami... De nincs köze a valósághoz. Mégiscsak Isten beszél róla. És úgy beszél róla, testvérek, mint egy történeti tényről. Azért mondom, hogy a bűneset történeti tény. Az Isten közli velünk ezt a tényt. Ennek során mi történt? Az történt, hogy a sátán inspirációjára az ember, szóljon az ember mentségére valamennyire, hogy nem neki jutott eszébe, hogy mégiscsak meg kéne szegni Istennek a parancsát, nem neki jutott eszébe, ezt eszébe juttatta valaki, a sátán volt az ősi kígyó, aki eszébe juttatta azt, hogy ugyan már, hát... Nehogy már itt Istennek engedelmeskedjél, annak az Istennek, aki téged meg akar fosztani valamitől, aki nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő, aki hazudott neked, aki megvezetett téged, aki becsapott téged, ne adja szavára, a nekem higgyél. Én megmondom neked, hogy ha te eszel arról a fáról, ez az igazság, ha eszel arról a fáról, olyan leszel, mint Isten. Megistenülsz, te ember. És az embernek beletette a bogarat a fülébe, és az ember szedett arról a fáról, amiről Isten eltiltotta. A reakció ismerjük. Isten előre jelezte, hogy amely napon eszel arról a fáról, meg fogsz halni. Ez azt jelenti, hogy kizárlak téged abból a közösségből, amiben egyébként beleteremtettelek. Nem lehetek tovább veled közösségbe, és te sem lehetsz velem tovább közösségbe. Ott leszel a világba kivetve, az én világomba, amit én teremtettem, de nélkülem, mert nem kellek neked. Te akarsz a helyemre lépni, te akarsz Isten lenni. És az ember, testvérek, hát így járt. Istennel való közösségbe teremtetett, amire nemet mondott, Isten válasza pedig azt mondta, hogy akkor tessék, akkor én nélkülem, és lásd meg, mire mész. Itt maradt az ember, az első ember, pár a mi őrszüleink, testvérek, ebbe a világba, Isten nélkül. Tovább kellett végezniük a dolgaikat, végezték is tovább, csak már Isten nem volt fölöttük, meg a szívükbe se. Nem beszélt velük, és ők se beszéltek Istennel. Ez egy egészen súlyos következményekkel járó törés az ember állapotába, testvérek. Nem tudjuk talán mi így fölfogni ezt igazából, de ezért ilyen képeket szoktunk használni, hogy érzékeltessük, hogy mi történt itt az emberrel. Például, hogy egy madárka az a fészekbe teszi a tojását, és a fészekbe kell ki a kismadár, és ott van egy hosszú ideig, amíg táplálgatja az anyamadár. Hogyha onnan abból a fészekből kiesik az a kismadár, és leesik a földre, akkor ott el fog pusztulni, jön a cicus, micus, és fölfalja. Például. Nem ott van a helye a földön a kis csurinak, hanem ott a fészekbe, még az anyja, meg az apja közelibe. Az Isten beleteremtette az embert, hogy így mondjam, a fészekbe, ahol ő volt minden az ember számára. Ő adott meg mindent az embernek, és az ember kiesett a fészekből, olyan, mint a fészekből földre hullott kis madárka. Elvesztette a legfontosabbat. A legfontosabbat. Nem valami lényegtelen dolgot vesztette el az a kis madár, a szüleit vesztette el, meg az életét is. Rövidesen. Az ember is a legfontosabbat veszítette el, a teremtőjével való kapcsolatát, közösségét. És most ott van a világban, kitéve mindennek. Vagy olyan, mint a partra vetett hal, egy másik képet is szoktunk mondani. Isten a halakat is a vízbe teremtette, az az életelemük tulajdonképpen. Az embert a vele való közösségbe teremt. Ez az ember életeleme, az Isten volna. Az, hogy figyelek rá, ő meg szól hozzám. És megadja azokat a testi, lelki dolgokat, amire szükségem van, és én hálával fogadom ezt, és hozzáigazítom az én döntéseimet, és úgy végzem a tudományos munkámat, meg minden egyéb munkámat. Meg úgy ápolom a kapcsolataimat. Vele vagyok, és ő én velem, békességet, de nem így van, nem vagyok vele, nem vagyok a lételememben. Hiányzik nekem ő. Ez a legnagyobb bajunk, testvérek. Nem az a legnagyobb bajunk, hogy néha hazudunk egyet, meg lopunk, meg paráználkodunk, meg mit tudom én, mit csinálunk, hanem az a bajunk, hogy nincs velünk ő. Ez a bibliai analízisünk, testvérek. Ezt mutatja az, és ennek a nyomorúságunknak, hogy Isten nélkül vagyunk-e világba, ennek isszuk a levét. Ahogy Jeremiás próféta mondta, Isten mondta rajta keresztül a népének, hogy lásd meg, hogy milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet. Lásd meg, hogy most akkor mire mész te? Ádám és Éva, oké, de mi meg az ő utódaik vagyunk. És a döbbenetes, testvérek, az, hogy mi is ugyanolyan Édenen kívüli, Isten nélküli állapotba születtünk meg, amilyenbe ők jutottak a saját lázadásuk miatt. De mi is jól érezzük magunkat ebbe jutottunk, és ebbe élünk. És most is, testvérek, nem aki megszületik a világra, egyikünknek se Isten a lételeme. Mi a lételemünk? Az istentelenség, az önistenítés. Ez a lételemünk. Mit mondott nekik a sátán? Olyanok lesztek, mint Isten. Nincs rá szükségetek. Elhitték. Azóta is mindnyájan elhisszük, testvérek. Ilyen szívvel jövünk a világra, hogy elhisszük, hogy nekünk nincs szükségünk Istenre. Mi vagyunk az Istenek. Mi vagyunk az... Nekünk ő, minek? Erre a hipotézisre nincs szükségünk. Csak hogy ott vagyunk, testvérek, hát igen, csak hogy ott vagyunk ebbe a világba, Isten nélkül, anyamadár, meg apamadár nélkül, meg lételemünk nélkül, itt vagyunk ebbe a világba, totálisan magunkra vagyunk hagyatva, tele vagyunk mindenféle szükségletekkel, mert szükségünk volna azért szeretetre, meg boldogságra, meg rendre, meg békére, meg értelemre, meg iránytűre a világba, csak hogy nincs. Isten nélkül nincs, testvérek, nincs. Hiába mennek el a tömegek ide a színre, hogy itt üvölcsenek egész éjjel, hallgatva az értelmetlen acsarítást, hiába mennek oda, megtalálják azt, amit keresnek? Itt majd békét találnak? Itt majd tisztaságot találnak? Itt majd szentséget találnak? Itt majd igazságot találnak? Itt majd megnyugvást találnak, vagy megtalálják az életük értelmét az emberek? Megtalálják az iránytűt a világban, ami eligazítja őket? Szerencsétlen fiatalok nem találnak semmit. Kiégve mennek majd haza, ha két nap múlva kijózanodnak. És tele üvöltik a fejüket mindenféle hazugságokkal. Testvérek, nem ez akit mi elveszítettünk, azután majd meghalunk. És keressük, ezek a fiatalok is, akik idejöttek, de mi is ilyenek vagyunk, keressük azt a valakit, magunk se tudjuk, hogy kit igazából, de őt keressük. És azt keressük, ami tőle jön, tőle származik egyedül, csak nem találjuk meg senkibe másba. Már kiírtam a plakátra ezt az Alexis Tocqueville-nek, ő egy francia volt, akit kiküldtek a 19. századba, talán vagy a 20. század elején, nem tudom. Kiküldték őt Amerikába, hogy nézze már meg az amerikai kultúrát, hogy milyen. És írt erről egy nagy könyvet, az a címe A demokrácia Amerikában. És akkor ebbe a könyvbe leírja azt, igaz, hogy a vége felé, de leírja, nagyon jó kis elemzés Amerikáról, leírja, hogy hatalmas jólétbe élnek, de értelmetlen az életük. Értelmetlennek látják az életet az amerikaiak. Nem tudják, hogy... És miért? Mert véges dolgokban nem találja meg az ember az életének az értelmét. Ezt írja le egy ilyen gondolkodó lélek. Hiába a pénz, hiába a siker, hiába a nagy jólét, az ember lelke üres marad, mert az nem adja meg neki, de ugyanúgy nem adja meg egy popfesztivál se, vagy drogfesztivál, vagy nem tudom milyen fesztivál se. Ugyanúgy nem fogják megkapni, testvérek, az emberek a piától sem, meg a kábítószertől sem azt, amit Istentől lehetne megkapni. De senki nem tudja megadni, testvérek. Orbán Viktor konzervatív kormánya se fogja tudni megadni nekünk, ami hiányzik, de Gyurcsány Ferenc se tudná megadni, vagy a progresszív erők se tudnák megadni. Sőt, még a kereszténység vagy kereszténység se tudja megadni az embereknek, testvérek, azt, ami hiányzik. Nincs olyan emberi institúció, emberi intézmény, ami azt tudná megadni az embernek, amit az ember elveszített. Amit elveszítettünk, ti is, én is, Ádámban és Évában. És döbbenetes, testvérek, hogy miközben így élünk, hogy tele vagyunk hiányokkal, és próbáljuk valahonnan bekaszlizni ezeket a lelki dolgokat, hogy az életünk valahogy boldog legyen, meg elviselhető, meg békességes, meg legyen bennünk valami reménység, meg valami vigasztalásunk legyen. Eközben, amikor Isten elénk jön, testvérek, akkor köpünk egyet, hogy finoman fejezzem ki magam. Nos, hogy milyenek vagyunk, az pont az árulta el, amikor Jézus közénk jött az Isten, az Úr Jézusba. Mit csináltunk vele, mi emberek? Főfeszítettük a keresztfára. Laza mozdulattal, jól leköpdöstük előtte. Közénk jött az a valaki, aki a teremtőnket képviselte. Addig nem nyugodtunk, se zsidó, se pogány. Minket képviselott Heródes, meg Pilátus, meg a többiek. Mi is ezt csináljuk a helyükben, ezt csináltuk volna, de ezt csináljuk egyébként ma is. Most hozzátok beszélek, mindjárt kitérek erre, hogy az, hogy mi nem ilyenek vagyunk, vagy már nem ilyenek vagyunk, az valami isteni csoda. De egyébként ilyennek születtünk. Ti is, én is. Nálunk ez az Isten szembeköpése, vagy a Jézus szembeköpése abban nyilvánul meg, testvéreim, hogy a Bibliára teszünk. Mindegy, hogy mit mond a Biblia. Hát kit érdekel ez a régi könyv? Mi nem egy korbáccsal csapkodjuk, nem Jézus csapkodjuk egy korbáccsal, hanem az igéjét csapkodjuk egy korbáccsal. A teológián, a itt tudom én milyen sajtóba, meg a nem tudom milyen médiába, ezt kell aprítani. Ezt kell leköpdösni, ezt kell semmivé tenni, ezt kell kidobni az ablakon. Mit csinálunk? A keresztfát égeti el valahol Pest mellett a hegytető, mert zavarja a jó magyar lelket egy kereszt? Meg értetlenkedik, hogy mit keres ott a kereszt azon a tűzijátékon is, hogy hát még ilyet, hogy jaj. Nem is értik egyébként, hogy miről van szó, de zsigerileg gyűlölik ezt az egészet, testvérek. Itt van az ember szíve, ez az ember szíve, és a fő bajunk, testvérek, hogy pont azt, aki segítene rajtunk, pont azt még el is lökjük magunktól. Ő hiányzik, őt keresjük mindenben, amikor oda jön hozzánk, akkor ő aztán nem kell. Ez a nyomorúságunk, testvérek, ez a fő nyomorúságunk. Nem az, hogy néha hazudunk, meg lopunk, meg mit tudom én, milyenek vagyunk. Az már csak a habatortán. A fő baj, hogy az embert Isten beleteremtette ebbe a vele való közösségbe, a szeretet kapcsolatból mindent megadott az embernek. Az ember azt mondta, hogy inkább a sátánnak hiszek. Én olyan akarok lenni, mint Isten. Az Isten meg nem is szeret engem. Meg gonosz, meg rossz, meg becsapott engem. Azért tiltott el a fától, hogy ne legyek olyan, mint ő. Kiskorúságba akar engem tartani. A sátán az én barátom, az Isten az én ellenségem. Nem ma is ezt gondoljuk, testvérek. Sajnos ezt gondoljuk. És ha ebbe az állapotban vagyunk, akkor hát keresgélhetünk mi minden kincset, ami Istentől volt valaha, keresgélhetjük mindenféle teremtett dologba, a fesztiválokon, meg a nem tudom, művészetben, meg a kultúrában, meg a nem tudom miben, mindenben, tudományban keresgélhetjük, nem fogjuk megtalálni. És amikor hozzánk lép Jézus az igével, akkor meg elfordulunk. Hát természetszerűen elfordulunk, és akkor itt mondtam, hogy egy kicsit beszélek magunkról, mert hogy mi talán azért vagyunk most itt, mert mi nem fordulunk már el. De ez miért van? Mi miért nem vagyunk ilyenek? Miért kezdtünk el a teremtőnk felé valahol kibocsátani az antennánkat valahogy, hogy akkor mit is mond, vagy hogy is van ez az egész? Azért, testvérek, mert ő dolgozik bennünk. Dolgozik bennünk az Isten. A teremtőnk nem hagyott minket totálisan magunkra, hanem még elkezd hozzánk beszélni, és a leginkább az evangéliumot mondja nekünk. Elmondja nekünk az evangéliumot, ami egy ilyen összetett üzenet. Azzal indul, hogy én teremtettelek. De te bűnbe estél. És olyannak születtél, amilyennek. Nélkülem születtél, és sőt, ellenem vagy. Miközben mindenhol engem keresel, vagy a kincseimet keresed. És próbálsz engem pótolni valahogy. Itt vagyok. Szeretlek téged, annyira, hogy megváltottalak. Hogy fiam által megszereztem neked azt az okot, ami miatt egyáltalán megbocsássak neked, és visszaöleljelek a kebleimre. Elkezd hozzánk beszélni, testvérek, és valahogy egyszer valamiért a lélek a szívünkbe, a fejünkbe egyszer csak elkezd valami kis világosság derengeni. Hogy Isten teremtménye vagyok, de tényleg, hogy is volt ez a bűneset? Akkor kiestem, akkor most nem csak ők estek ki, hanem én is. Akkor ez a bajom? Ez a bajom, hogy Isten nélkül vagyok a világba, sőt, Isten ellen vagyok a világba, sőt, magamat istenítve vagyok a világba? Ez a bajom? És akkor kezdem fölfogni az igazságot, hogy ez az igazság, ez a valóság, nem mitosz, nem legenda, nem kitaláció, filozófia, hanem ez a valóság. És akkor mi a megoldás? Kedves testvérek, a harmadik dolog, még ezt fontos elmondani, hogy Isten és ember újra harmonikus kapcsolatba kerülhet. Azaz, ha a Bibliát nézzük, testvérek, akkor azt látjuk, hogy Isten mindent előre látott, ami történni fog. Mindent. Tudta, hogy az ember ellene fog fordulni, a sátára hallgat, hisz a hazug és gyilkos személyiségnek, és tudta Isten, hogy erre hogyan fog majd ő válaszolni. Tudta, hogy meg fogom ismertetni az emberrel a szentségemet. A szeretetemet már ismeri. Most meg fogja ismerni azt, hogy én szent és igazságos Isten vagyok, és haragszok rá. És az milyen? És kizavart őt az Éden kertjéből, vele együtt az utódait is, minket. De Isten azt is elhatározta, hogy az ellene lázadó és igazságos ítélete alá kerülő embernek vissza fogom adni magam. Vissza fogom adni magam, helyreállítom a vele való közösségemet, mégpedig a fiamban, Jézusban. Jézus révén adom vissza neki magamat. Nem véletlenül olvassuk ezeket a szavakat, testvérek, itt Máté evangélium elején. Hogy hívják majd őt? Immánuelnek. Velünk az Isten, újra velünk az Isten, ő benne. És aztán Jézus nem véletlenül beszél arról, hogy én és az Atya egy vagyok. Mert így van, testvérek, a Szentírásnak ez a csodálatos üzenete, hogy Isten az alkotónk, akivel szembefordultunk, akit gyűlölünk, hogy helyette magunkat istenítsük, és a magunk törvényei szerint érdegéljük az életünket, azt mondta, hogy én Jézusba visszaadom neked magamat. Jézusban, ha hiszel, újra közösségünk lehet egymással. Újra részesülhetsz mind abban a kincsben, amit én adtam annak idején az ősszüleidnek, meg bűneset előtt. Most megkapod te is ugyanazokat a kincseket. De Jézusban, és ha benne hiszel, így lesz csak a tied. Újra az, aki én vagyok. Hogy így mondjam, a képekkel, így kerülsz vissza a fészekbe. Vagy így kerülsz vissza a lételemedbe, a vízbe. Így kerülsz vissza oda, ahol lenned kellene. Amitől elidegenültél, abba az állapotba így kerülhetsz vissza. Értitek, hogy Isten Jézusban, úgy döntött, hogy Jézusban adja nekünk vissza önmagát és az összes kincseit. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, hogy Isten bennünket, született ellenségeit, akik joggal vagyunk az ítélet alatt, megbocsát, nekünk megbocsásson, minket újra elfogadjon. Ehhez nem csak, hogy Jézust adta, hogy ő benne adja neki, Jézus által megváltást szerzett. Megváltást szerzett. Jézus magára vállalta a mi bűneinket, ahogy tudjátok, elvitte ezek büntetését, és nekünk kivívta a keresztfán Isten megbocsátását. Hogy Isten megbocsásson nekem, ő halt meg, és érte Isten hajlandó engem, Ádám és Éva nyomorult utódját újra a szívére ölelni. Jézus a tékozló fiú példázatában mondta el ennek a legszebb képi magyarázatát. Amikor jön haza, és az apja újra magához öleli a gyermekét, és az visszakerül teljesen abba a pozícióba, amiben ő született tulajdonképpen, amiben rendeltetett. Újra a helyére kerül. Így kerülünk helyre, testvérek, hogy Isten adja nekünk magát Jézusban, aki megvált minket, Isten vált meg minket, hogy mi újra vele lehessünk, ő tesz meg minden, nem mi, ő. Ő tett meg mindent. Jézus által megváltott. És aztán még ráadásul elkezd bennünk dolgozni, testvérek, elkezdi a maga kis munkáját, vagy nagy munkáját bennünk, hogy higgyük el, hogy ő Jézusban megjelent, és Jézusban megváltott. És ő érette, ő rátekintette, szeret minket. Annak ellenére, hogy nincs bennünk számára semmi szeretnivaló, hogy nincs érdemünk, hogy kivívnánk magunknak, hogy ő megbocsásson nekünk, és újra visszafogadjon. Pedig nem akármiket követünk el, lázadunk ellene. Őt keresve mindenféle bálványokhoz fordulunk, akiktől várjuk azt, amit tőle. Aztán, amikor becsődölünk, mert mindenhonnan csak a csalódással kell távoznunk, és egyik bálvány se adja meg, amit az Úr megadhat nekünk, akkor nagy nehezen, amikor már az életünk becsődöl, és az öngyilkosságot forgatjuk a fejünkbe, mert nincs értelme az egésznek így, vagy éppen depressziósok leszünk, meg gyógyszereken élünk, talán akkor elkezd bennünk munkálkodni, és kezdjük fölfogni, hogy ő szeret engem, a fia véréért szeret, és visszatérhetek ő hozzá, és elfogad engem. Talán nem olyan az Isten, mint amilyennek eddig hittem? Talán nem olyan? A sátán elhitette velem, hogy ő az ellenségem. Ő a szabadságom elrablója. Ő a szuverenitásom csökkentője. Talán mégse az. Talán a sátán az embergyilkos. Talán a sátán a fő hazug, aki telehintette a világot a hazugságaival. Hát igen, kezdünk rájönni, hogy így van, testvérek. Jézus a megváltónk, és Jézusban lesz miénk újra az Isten, és hogy így is mondhatjuk, hogy Jézusban híve kerülünk vissza az Édenbe. Nem csak itt a földi életünk válik, hogy mondjam, kerül új dimenzióban, hanem még amikor előre nézünk, ha Jézusban hiszünk, még ott van előttünk egy hatalmas ígéret, hogy Isten újjáteremti a világot, és ott magához vesz minket, és úgy leszünk vele, mint volt Ádám és Éva bűneset előtt az Édenbe. Abba a szoros szeretet közelségbe, kapcsolatba. Ott is dolgoznunk kell, csinálnunk kell majd a dolgainkat, itt a világba, de úgy, hogy közben Isten lesz a számunkra a prioritás. Őtől le fogunk függni, az ő örömét keressük, őt fogjuk dicsérni. Neki fogunk hálát adni mindenért. Ő lesz az első a szívünkbe és az életünkbe. Ez lesz a mennyek ország, aminek egyébként soha nem lesz már vége. Oda a sátán már, hála Istennek, nem teheti be a lábát többé, mert Isten elzavarja őt a tűznek tavába, hogy a Szentírás mondja. Kiiktatja őt. Többet már nem ügyködhet ebben a mindenségbe. De testvérek, csodálatos dolog, hogy itt felsoroljuk, itt vasárnapról vasárnapra, nem tudom, hanyadik vasárnap megyünk, hogy Isten mennyi kincset ad nekünk Jézusban. Már beszéltünk mi a mindenféliről. A békességről, az örömről, a szabadságról, mindenféliről beszéltünk. És akkor tulajdonképpen most értjük meg, hogy mindezek Jézusban vannak, de a legnagyobb kincs, amit Jézusban kapunk, az maga Isten. Nem a békesség, az is nagy dolog, meg az öröm, meg a rend, meg sok minden, de a legnagyobb kincs az maga Isten, hogy benne a miénk lesz az Isten. Nem csak Isten ismeretre jutunk, egy igaz Isten ismeretre, hanem a szó legmélyebb értelmében Istennel való közösségre, ha hiszünk Jézusban, mint megváltónkban és Urunkban. Hát ennél nagyobb, testvérek, ennél nagyobb kincs szerintem nincs. Tehát, vagy ennél nagyobb kincs, mármint, hogy Jézusban, nincs ennél nagyobb kincs. Még vannak egyéb kincsek is, de ez a legnagyobb. És hogy így mondjam, ezt a dolgot talán azzal fejezem be, hogy alátámasztja, mármint, hogy Jézusban visszakapjuk Istent, és azt mondom, hogy visszakerülünk a helyünkre, ő benne híve, ezt igazolja a valóság. Ez a tapasztalat, testvérek. Aki közületek Jézusban hitt és visszatért Istenhez, az tudja, hogy igazat mondok, és az így van. Ez nem valami szubjektív dolog, ez egy teljesen objektív dolog. Én Isten gyermeke vagyok, és ennél nagyobb öröm, meg békesség, meg nyugalom az embernek nincs egyszerűen. Ez működik. Hihetsz te Orbán Viktorba, Gyurcsány Feribe, hihetek a Punyani Masszívba, meg Valmárba, meg Rita Orában, meg még nem tudom kicsodába, aki dalolászik össze-vissza mindenféle bolondságokat. Hihetünk benne, aztán hazamegyünk, kicsit kijózanodunk, és azt kapjuk, hogy milyen kiégettek vagyunk, hogy nincs semmink. Ennek az egésznek nem volt semmi értelme. Kiadtunk rá nem tudom hány 10 000 forintot, vagy 100 000 forintot, és mi értelme volt? Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Nehezen összetakarított pénzeteket azért, ami meg nem elégíthet, mondja a próféta a zsidóknak. Azok is ezt csinálták. Istennél van minden, ami kell nektek. Értitek? Ők átélik, hogy ez nem elégít meg. A szín, meg a sziget, meg a mit tudom én, hanyadik 88. fesztivál nem elégít meg. Ahogy Orbán se, meg Gyurcsány se. A templom se elégít meg, egy kereszténység, vagy az se elégít meg. A konzervatív ideológia se elégít meg, a progresszív ideológia se elégít meg. Semmi nem elégít meg, testvérek. Egyedül Jézusban kapjuk vissza azt, akit elveszítettünk. Ő benne találjuk meg a megváltásunkat. Ő általa jutunk a helyünkre. De ezt az egészet, testvéreim, nem fogjuk érteni, ha se a kezdetet nem fogadjuk el Istennek, se a bűnesetet nem fogadjuk el Istennek történeti tényként. Ha nincs teremtő és teremtés, és nem az volt a kezdet, amit a Biblia mond, ha nem az tört össze, ha nem őt vesztettük el, ahogy a bűneset mondja, akkor mi lenne ez nagy dolog, hogy Jézus meg benne visszanyerjük Istent? Ez így koherens a Szentírásban, meg így van a valóságban is, testvérek. És annyira csodálatos, hogy tapasztaljuk, hogy mi, akik hiszünk Jézusban, nekünk semmi másra nincs is igazán szükségünk. Nekünk nem kell ott csápolni, nem kell leinni magunkat, nem kell kábítószerezni, nem kell. Nekünk mindenünk megvan. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy beszélsz hozzánk a Bibliában. Bár nem szolgáltunk rá, és hagyhatnál bennünket a teljes tudatlanságban is, de mégis szólsz hozzánk, és beszélsz arról az ősi teremtésről, aminek során te az egész teremtett világot, de ez élén az embert is megalkottad egy veled való közösségre. s arra, hogy ebben a veled való közösségben élje az életét és tegye a dolgait, ápolja kapcsolatait, szaporodjon, tegyen eleget a küldetéseinek itt a földi világban. Közben dicsérjen téged, szeressen téged, hódoljon neked, keresse a te akaratodat, és függjön tőled. Köszönjük néked, atyánk, hogy elmondtad, hogy ez így volt, és azt is elmondtad, hogy ez miért nincs ma így. Mert Ádám és Éva elbuktak, ellened fordultak magukat istenítve. A sátánnak hittek, ahelyett, hogy neked hittek volna. És aztán mindent elvesztettek. Téged, a legfontosabb, hogy téged elvesztettek ősszüleink. És nem csak ők vesztették el, hanem bennük mi is elveszítettünk. És úgy születünk már meg erre a világra, hogy ezzel az alapvető hiánnyal, tőled idegenül, és ezért nincs meg a szívünkbe mindaz a kincs, amit te tudsz csak adni a benned hívőknek, a tieidnek. Keressük ugyan mindenhol, de nem találjuk. Amit találunk, az kevés. És amikor te jössz, akkor meg elfordulunk, és benned valami ellenséget látunk, aki akadályoz minket. Könyörülj rajtunk, és köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk. És áldunk azért, mert bár ilyenek lettünk, és ilyenek vagyunk, köszönjük néked, hogy adtad a te fiadat, és benne adod magadat, mert benne velünk az Isten, és köszönjük, hogy Jézusunk, te egy vagy az atyával, és hogy aki benned hisz, mint isteni személyben, az újra visszakapja az Istent. És köszönjük néked, hogy az, hogy ez így megtörténhessen, azért még ráadásul az életedet is föláldoztad, hogy mi ellened lázadó, sátánnak hívő, sátánista emberek újra Isten gyermekei lehessünk. És őt dicsérjük, őt magasztaljuk, és így éljük az életünket belőle, belőled, atyánk. És így maradjunk veled örökkön örökké a te országodban, részesülve minden javaidba, minden kincseidbe, amiket te adsz nekünk. Köszönjük azt a teljes életet, amit Jézusban híve visszanyerhetünk. Köszönjük azt az örök életet, amit benne híve visszakaphatunk. Kérünk téged, áld meg szívünkben ezeket a mai gondolatokat, és rombold le a sátán hazugságait, és add, hogy elhihessük a te igazságaidat. Köszönjük, hogy a te beszédet tisztább a hétszer tisztított aranynál, ezüstnél, mindennél. És köszönjük, hogy megbízhatunk benne. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, légy a betegekkel, a szenvedőkkel, gyógyítsd őket. Könyörülj meg, Urunk, az előttünk álló időszakban is, te hordozd a mi gyülekezetünket, és áld meg minket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a mi népünkért, hazánkért. Látod, hogy honfitársaink mennyi hitetlenségbe élnek, Urunk, és akit keresnek, azt nem találják, de köszönjük, hogy te mégis keresed őket. Kérünk, hogy találd meg minél több honfitársunkat, és add, hogy benned találjanak megelégülést, boldogságot, teljességet. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő héten a bibliaórát a szokott időben tartjuk, kedden 6 órától. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy nem a jövő héten, hanem az utána való héten, tehát szeptember 4-ével kezdődő héten a temetőben járdakészítésre kerülne sor. Ez ilyen férfiakat igényel ez a munka, hogy ne kelljen másoknak fizetni, megpróbáljuk kalákába megoldani. Tehát szeptember 4-től azon a héten várnánk férfiakat a temetőbe. aki a részleteket akarja tudni, az Hajdú András testvérünkkel, András, állj fel, hogy már lássanak téged. Andrással beszéljenek, egyeztessük az időpontokat, hogy mint legyen ez a dolog. Meg vannak véve a szükséges anyagok, amit meg kellett venni, azt megvettük, amit meg kellett kapni, azt megkaptuk, úgyhogy már csak egy pár férfi karra lenne szükség, hogyha van erőnk, akkor ezt megcsináljuk ott kint. Aki a temetünkbe jár, az tudja, hogy úgy nagyjából félig van járda, betonjárda középen, de utána nincs. És akiknek ott a temető vége felé, a töltés felé van a sírja, annak ott, ha esik az eső, vagy valami, elég nehéz oda bejutni hátra. És azt gondoltuk, hogy ott ezt a pár métert, 20 métert lehet körülbelül, ezt meg kellene oldanunk, meg kell csinálnunk, és a tükröt kell lásni, szegőt kell betenni, és egy kis betonkockákból megcsináljuk ezt szépen, csak hát ha van elég férfi erő, akkor megoldjuk mi, ha nincs, akkor mással kell megoldatnunk. Tehát szeptember 4-től szeretettel kérlek, hogy jelentkezzünk erre a munkára. A harmadik dolog, amit hirdetnék, az, hogy Tikász Bence jegyezte eljövendő házastársú Sípos Kinga emőkét. Őket most már harmadszorra hirdetem, és az esküvőik az a rákövetkező szombaton lesz, tehát most szombaton délután 14 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a házasságkötésre, esküvőre. Jöjjünk, legyünk együtt, és adjunk hálát az Úrnak, és dicsérjük őt ezért az alkalomért is, ezért a lehetőségért is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, a 457-es éneket keressük elő, és énekeljük el mind a három versét, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Himnuszunkat énekeljük el. áldás békesség.